Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Mária Rádió közösségét. Évközi 16. héten igeliturgiánkba szeretnénk betekinteni, nyitott szívvel hallgatni a Szent Evangéliumot. Ma július 21-én, kedden, az evangéliumi szakaszunk Mátétól való, a 12. fejezetből, 46. verssel kezdődik és az 50-ig tart. Így hangzik. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaértek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak. Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Erre mondjuk, hogy ezek az evangélium igéi, és válaszoljuk rá, hogy áldunk téged, Krisztus. Igen, áldunk téged, Krisztus, mert meghívsz egy veled való csodálatos közösségbe. És ki is mondod annak a feltételét, amihez kegyelmet is adsz, hogy aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám mondod, azok hozzád tartoznak, új lelki közösséget alkotnak. Amint említettem, a mai evangéliumi szakasz Mátétól való, de hadd idézzem a Márknál való írást is, és egy kicsit korábbról idézem, 3. fejezetben vagyunk ott is, mert lesz egy gondolat, amely talán megelőzi az előbb hallottakat, és amely fontos kiegészítést fog kínálni nekünk. Márknál tehát a 30. fejezetben, a 20. verstől ezt olvassuk. Amikor hazament Jézus, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt ideje. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla, Belzebub szállta meg, és hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik. Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább. Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer, de aki a Szent Lelket káromolja, nem nyer bocsánatot, mindörökké, bűnei örökre megmaradnak. Mert ezt mondták róla, tisztátalan lélek van benne. Már így folytatja, 31. verstől, amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hivatták. Sokan ültek körülötte, és szóltak neki, anyád és testvéreid kint vannak és keresnek. Így válaszolt, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott, ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. A mai evangéliumi szakaszunk tehát Mátétól való volt, de itt most idéztem a Márk változatát is, és nagyon röviden hagyd tegyük hozzá akkor rögtön a Lukács verziót, és ezáltal a három hasonló hely most már egymás mellé kerül. Lukásnál nagyon röviden a 8. fejezet 19. versétől így hangzik a szövegrész, eljöttek anyja és rokonai, de a tömegen nem tudtak áthatolni, ezért szóltak neki, kint állnak anyád és testvéreid, és látni szeretnének. De ő azt mondta nekik, azok az anyám és testvéreim, akik hallgatják, és tetté is váltják az Isten szavát. Először is utoljára jelenik meg a színen Jézus édesanyja és az úgynevezett testvérei. Látogatásuk oka érezzük, hogy nem nyilvánvaló, mint ahogy az sem nyer világos magyarázatot, hogy mit jelent a testvér szó, milyen rokonsági fokozatra gondolunk. De ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szerzők és főként a katolikusok nagyobb része a bibliai nyelvhasználatra, mármint a héber és az arám szövegre hivatkoznak, amelyben a szó elsődleges jelentése vérszerinti testvér mellett tágabb értelemben unokatestvért vagy távolabbi rokont is jelölhet. Tehát nem vérségi kötelékre utal szükségszerűen közeli vonatkozásban, hanem távolabbi rokonra és unokatestvérre. Így magyarázzuk ezt, és így értelmezzük az imént hallott testvér kifejezést. Úgy látszik, hogy mintha valami nyugtalanító hírek kaptak volna szájra Jézus úgymond pszichikai állapotával kapcsolatban. Ezért is olvastam, az előbb idéztem a Márki előzményeket, és érezzük azt, hogy, és el is képzelhetjük, hogy a lelkesedését a tömeg túlzó rajongásnak minősítette, mint ahogy a farizeusok is úgy értelmezték Jézus csodáit, hogy ezeket, mint egy démoni segítséggel hajtja végre. Ezzel vádolták is. És a logionnak elsősorban közösségi szempontból van jelentősége. És szándékosan mondtam ezt a logion kifejezést, hogy találkozzunk vele. A logion tulajdonképpen mondást jelent. Speciális értelemben, mint egy Jézus feljegyzett mondásaira vonatkozik. Különleges jelentőségük van ezeknek a szavaknak. Jézus a tanítványaiból álló közösség modelljét saját családjaként tekinti. Válaszában a fivéreiből, s nővéreiből és anyjából álló természetes közösség mellett egy lelki családra utal. És érezzük, hogy ez a felsorolás mint egy jelzés értékű. Az anya említése a tömeg által tett utalással áll párhuzamban. Jézus a hívőkkel együtt alkot valódi családot. Válasza a sémita módon épül fel. Mondhatnánk így is, a keleti ember gondolkodása csillan föl benne. Tagad, vagy mérsékel valamilyen igazságot, illetve helyzetet, hogy ezáltal kiemelhessen egy másikat. Ha állítását szó szerint vennénk, ez tiszteletlenséget tartalmazna anyjával szemben. Ez azonban nyilván nagyon távol áll fiúi szándékától. El sem tudjuk képzelni Jézus megsérteni az édesanyját. Sőt, hogyha visszagondolunk a szövegre, akkor mindegy kitágítja ezt a kört, és kik az én anyám és rokonaim, és azt mondja, hogy aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát tulajdonképpen, mint én rögtön rá is mutat Máriára, hogy ő az, aki teljesíti a mennyei atya akaratát, és mi így ismerjük Máriát. És az ő példája rögtön nyilvánvaló és közvetlen is egyértelmű. Ahogyan Mária válaszol az isteni hívásra, hittel, bizalommal, tökéletes önátadással, tegyünk mi is úgy, egyértelmű, Jézus mint egy édesanyjára is mutat, így is értelmezhetjük. Semmiféleképpen ne érzékeljünk, bár a fordítás az mindig nehézséget okozhat, bántó szándékot. És kétségtelen, hogy a szöveg nem a gyermekkor elbeszélésének vonalát követi, de helytelen következtetésekre sem ad alapot. Jézus azon fáradozik, hogy saját családja mintájaként a tanítványok közösségét mutassa be. Van neki egy természetes családja. A többiek ott látják őt. Mi tudjuk, illetve a Szentírás nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy nevelőatyaként tekintünk Józsefre. Isten szent lelke az, ki termékenyé fordítja, termővé fordítja a szűziméhet. Az Isten szülő szűzanyát látjuk, az édesanyát, mellette a gondviselő, tiszta szívű férfit, Józsefet. És ez a családi mellettünk áll. Ez a természetes család azonban beilleszthető egy másik, nagyobb közösségbe is, amelyhez minden ember hozzátartozhat, és ismét mondom, amit Jézus mond, teljesíti az Isten akaratát. 50. versben olvastuk. És mindegy megtiszteltetés lehet Jézus családjához tartozni, de sokkal fontosabb, hogy az ember alkalmazkodjék az atya akaratához, vagyis, hogy ne hanyagolja el azokat a hitbeli kötelességeit, kötelezettségeit, amelyekre Jézus eddig, és főként gondoljunk a hegyi beszédre, beszédeiben, tanításában utalt. A szöveg közvetett tanúsága az, hogy a keresztény közösség az egy család. Tagjainak úgy kell önmagukra tekinteniük, mint akik Jézusnak és egymásnak, mint egy testvérei és nővérei, fivérei és nővérei. Az új szövetségben ugyanis a testvér megnevezés általában a keresztény embert jelenti. Ha a többiek testvérnek nevezzük, és ők is bennünket, ez annyit jelent, hogy egy és ugyanazon atya gyermekeiként kölcsönösen megértjük, szeretjük és segítjük egymást. Szentírás különböző fordításai, időtávlata is hoznak különböző mélységű, ízű és érdekes hangzású kifejezéseket, felebarát, atyafi és egyéb másokat, ezeknek a igazi jelentését éppen ide értelmezzük. Máté evangéliumát kezünkbe vesszük tehát, az írás szól hozzánk, és azt látjuk, hogy a farizeusok és az írástudók jelet szerettek volna kapni Jézustól. Rokonai pedig keresik őt. És mindezek a helyzetek jó alkalmat kínálnak fel néhány fontos szempont tisztázására. Jézus nem ad parancsszóra senkinek sem jelet, és a rokonain kívül, és azokat is saját rokonainak tekinti, akik a mennyei atya akaratát teljesítik. Sajátos látásmódjával felborít minden előbbi mintát. Isten országában nincsenek kiváltságosak, akik esetleg szimpátia alapján megszerezhetnék maguknak az üdvösséget. Kimondhatjuk, hogy Isten nem személyválogató, hanem mindenkinek küldetést ad, és mindenkinek jutalmat ad. Nem zár ki senkit a családjából, mindenki hivatalos a mennyek országába. Az egyház küldetése, hogy elvezesse az embereket az üdvösségre, hogy megvalósítsa kicsiben Krisztus testvéreinek a közösségét. A lélek élteti ezt a közösséget, ezt a lelki családot. Az üdvösség már itt a földön elkezdődik. Mondja Jézus, Isten országa itt van közöttetek. Közöttetek van, közöttünk van. A kegyelmi rendben, a keresztségünktől fogva mindannyian összetartozunk Krisztusban. Egy a célunk, és egy közösségbe kapcsolódunk bele. A misekönyvben, a misszáléban Jézust úgy is nevezzük, mint Urunk és testvérünk. Sőt, olyan barátot ismerünk meg benne, aki életünk minden területében érdekelt. De szeretne ismerni bennünket. Ez furcsa kimondani, de mindegy meg akarja osztani az életét velünk. Nem csak a gyerekeknek mutatjuk be így Jézust, hanem így akarjuk ismerni őt, mert ilyen, az életünk részévé akar lenni. Az igánkat magára akarja venni, velünk akar járni, és vágyik a közösségünkre. Kopogtatok, aki ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg én velem, közösséget akar velünk, erre vágyik. Életünk nehéz pillanataiban milyen nagy segítséget jelenthet, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy Jézus mellettünk van. Hogy nem marad távol tőlünk, hanem igazi barátként viselkedik. Olyan barát, akivel minden titkunkat megoszthatjuk, minden tévedésünket és gyengeségünket elmondhatjuk neki, mert senkinek sem mondja vissza azokat, ahogyan szoktuk mondani. Jézusban az Isten titka föltárul előttünk, a lelkéből ad nekünk, szív a szívhez beszél, mondja Newman bíboros, erre hív Jézus bennünket. Hasonuljunk az ő szent szívének szeretetéhez, és az ő szeretet, tőle tanult szeretettel, majdnem azt mondtam, az ő szeretetével viszonozzuk ezt a figyelmességet, hogy a két élet találkozzék, a két szív, a két lélek találkozzék. Jézust így látjuk emberségében, de isteni mi voltában. Jézus a mi egyetlen igazi barátunk. Őt kérjük, hogy legyen velünk a nehéz napokban, a nehéz pillanatokban, életünk nehéz óráiban, és legyen velünk örömünkben, hogy ezt meg tudjuk szentelni. Örömünkben, amiért vele tudunk hálát adni. Minden jó forrásának, akit általa ismerünk meg. Jézus, a te barátságodat soha nem akarjuk elveszíteni. Sűségesek akarunk hozzád lenni mindörökre. Kedves testvérek, igazából azok tartoznak Jézushoz, ez a tanítás lényeg, akik teljesítik Isten akaratát. Az Alleluiás énekünk, amely bevezeti a mai evangéliumi szakaszunkat, így hangzik: aki szeret engem, megfogadja szavamat, atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jézus tehát nem csak kimondja, mi a feltétele, hogy hozzá tartozzunk, hanem erőt és kegyelmet ad, segít bennünket, hogy megfogadjuk az ő szavát, hogy valóban meghalljuk, megszívleljük és megfogadjuk, és teljesítsük az atya akaratát, és akkor valóban a szeretet teljességét nyerjük el. Hozzá költözünk, a vele való lét teljes és hibátlan közösségét nyerjük el, amit úgy is hívunk, hogy üdvösség. Ezt kérjük, és ezt kívánjuk magunknak és másoknak, ez legyen a mi utalmunk és örökségünk. Úgy legyen, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!